Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Stumpf István koordinálja kormánybiztosként február 1-e óta a felsőoktatási modellváltás folyamatát. Mint mondja, Magyarország számára az egyik legfontosabb erőforrása az intellektuális kapacitás, ezért fontos a jövőbe történő beruházásként tekinteni az egyetemek fejlesztésére. Stumpf Istvánnal beszélgettem egyebek közt arról is, miért és mitől lehet versenyképesebb egy alapítványi formában működő egyetem, mint az állami fenntartású.
Mi a viszony és mi a munkamegosztás mondjuk az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, ahol ugye van egy felsőoktatási államtitkárság és van egy államtitkár is. Tehát mi lehet itt a feladatmegosztás vagy munkamegosztás?
A minisztérium készíti elő azokat a törvényeket, amelyeket be fognak terjeszteni a parlament elé. Kapja meg az anyagokat, a legkülönbözőbb pályázati anyagokat a minisztérium az egyetemektől, és én pedig részben próbálom ennek a kommunikációját javítani, részben próbálom a kapcsolatot építeni, és hát egyeztetek minden olyan kérdésben, amelyik politikailag vitás, vagy amelyik a minisztériumok közötti problémaként vetődik fel, így például mondjuk a klinikák jövője, illetőleg az egységes egészségügyi irányítási rendszer kérdése.
Az jutott azért eszembe, hogy vajon a koordináció része egy talán kicsit tágabb vagy szélesebb körű kommunikáció is, mintha ezen a téren azért lettek volna hiányosságok az elmúlt időszakban, éppen a modellváltással kapcsolatosan.
Igen, több helyen ezt jelezték, hogy sokan nem pontosan értették, hogy a modellváltás pontosan mit jelent. Én azt gondolom, hogy ezen a kommunikáción tudok segíteni. A minisztérium hihetetlen munkát végzett az elmúlt egy évben, másfél évben, amikor elindította ezt a folyamatot, ami nem a semmiből pattant elő, hiszen a kormány már döntött tulajdonképpen 2016-ban a fokozatváltás a felsőoktatásban című programot elfogadva, hogy 2030-ig milyen irányba szeretné fejleszteni a felsőoktatást, és hogyan akar sokkal közelebbi kapcsolatot létrehozni az üzleti élet és az egyetemi felsőoktatás között, és hogy Magyarországnak a versenyképesség növelésében elsődlegesen az egyetemeknek a felfejlesztése áll a középpontjába, hiszen az egyetemekbe történő beruházás az tulajdonképpen a jövőbe történő beruházást jelent.
Ha már az imént a kommunikációt említettem, akkor talán rögvest erősítsük ezt a fajta kommunikációt, és próbáljuk meg tisztázni, hogy mi is indokolja, vagy mi indokolta, mert most már ugye egy folyamat közepén vagyunk, mi indokolja magát a modellváltást, mitől lehet jobb, minőségibb, vagy versenyképesebb, ugye a versenyképességet is szokták hangsúlyozni a modellváltás kapcsán. Szóval mitől lehet jobb egy vagyonkezelői alapítvány formájában működő egyetem, mint a hagyományos modellben, klasszikus formában állami fenntartás mellett működő?
Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a vagyonkezelői alapítvány, ez közfeladatot ellátó, közérdekű, közcélű alapítvány, tehát az oda kerülő vagyon csak arra a célra, vagyis felsőoktatási célokra használható fel, és az jelenti...
Meg ez jogszabályilag teljesen tisztázott, mert mintha beszélt volna arról, hogy itt azért még vannak jogilag is tisztázandó területek, hogy pontosan rögzítsék is, hogy mi is ez a közérdekű és közcélú alapítvány, mert ugye azt gondolhatnánk, hogy ami nem állami fenntartású, az magánegyetem.
Igen, hát a mostani felsőoktatási törvény szerint ez így is van, hogy van az állami fenntartású, van a magánegyetem és van az egyházi fenntartású egyetem. Ehhez képest egy külön kategória lesz a közfeladatot ellátó, közcélú vagyonkezelői alapítvány által működtetett egyetem. Készítünk egy olyan törvényt, ahol ezeket a fogalmakat tisztázni akarjuk, és minden olyan
szabályban... De ez még most van készülőben?
Ez most van készülőben, illetőleg hát ez tulajdonképpen az alkotmány vagy az alaptörvény módosítása, decemberi módosítása írta elő, hogy a közcélú, közérdekű, közfeladatot ellátó alapítványokkal kapcsolatban számos ponton kétharmados szabályozást kell bevezetni, és ez a törvény ezeket a szabályokat próbálja összefoglalni, és ennek a törvénynek a keretén belül tisztázzuk a közfeladatot az oktatástól egészen az egészségügyen át, és próbáljuk meghatározni azokat a feltételeket, amelyekkel a kuratórium, a szenátus és az egyetem különböző szervei érintkeznek a jövőt illetően.
Akkor még térjünk vissza azért ezekhez a paraméterekhez, vagy kritériumokhoz, hogy mi is itt a minőségi egyetemi képzésnek a záloga egy ilyen modellben működő felsőoktatási intézmény esetében?
Az az álloga, hogy az egyetem képes lesz megszabadulni mindenféle olyan bürokratikus kötöttségtől, amit mondjuk az államháztartási rendszerhez való tartozást jelent, a közbeszerzésekben is könnyítést kap, és a belső szabályozásában is nagyobb autonómiára tehet szert, és motiválni tudja az összes szereplőit az egyetemnek, a hallgatókat, a professzorokat, tudományos kutatókat is, akik magasabb bérért, komolyabb javatalmazás érdekében minőségi kutatásokat tudnak elvégezni, és ehhez párosul ugye a kormánynak az a szándéka, hogy helyzetbe kívánja hozni az egyetemeket, hiszen az elmúlt időszakban azt vettük észre, hogy Közép-Kelet-Európában is lemaradunk a versenyben, és az első 500 közé nem tud bekerülni egyetlen magyar felsőoktatási intézmény, függetlenül attól, hogy itt a kormányzatok milyen komoly kísérleteket tettek arra, hogy a felsőoktatást átalakítják.
De vajon ez miért nem sikerülhetett, mondjuk, hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, de akár szerintem távolabbra is visszatekinthetünk, hiszen azért voltak fontos lépések, felsőoktatási reform törekvések. 2014-ben is volt már egy felsőoktatási stratégia, ugye, ha jól emlékszem, akkor a kancellári rendszer ekkor indult el, és aztán született ágazati stratégia is, a fokozatváltás, amit ön is említett 2016-ban, ami még ezek szerint mindig érvényes 2030-ig, szóval volt nagyon sok fontos, méltányolandó lépés. Hol akadt el mégis ez a folyamat?
Hát szerintem a kancellári rendszer is egyfajta racionalizálását próbálta elősegíteni a egyetemi gazdálkodásnak, mert azért kiderült, hogy a nagyobb egyetemek azok egy multinacionális cég bonyolultságával érnek fel, és ahhoz, hogy az egyetemi akadémiai logika mellett az üzleti és a piaci logika is érvényesülni tudjon, ahhoz olyan szakemberek kellenek, akik meg tudják teremteni a jó kapcsolatot az üzleti szféra és az egyetem között, a kutatás és a felhasználó igényeket megjelenítő piac között. Ez erre szolgáltak a kancellárok, aztán még közelebb akarták hozni az üzleti szféra felé, erre szolgált a konzisztóriumi rendszer, ahová beemeltek üzleti szereplőket is, hogy jelenítsék meg a piaci igényeket, de kiderült, hogy azért az egyetemeken belül lévő érdekviszonyok, azok nem feltétlenül a teljesítmény növelés irányába hatnak, sőt, bizonyos értelemben a teljesítmény visszatartása. Tehát ha az állam folyamatosan finanszírozza az egyetemek működését, és nem fogalmaz meg egyértelmű teljesítménykritériumokat, akkor könnyen ez a fajta teljesítmény visszatartás kultúrája válik erősésén. Az egyetemi éveimet követően végigjártam a összes lépcsőfokát a egyetemi pályafutásnak, az egyetemi tanárságig, és ott mindig szembe találkoztam azzal, hogy van egy erős közép, amelyik tulajdonképpen megpróbálja visszahúzni a teljesítményt, nem érdekelt abban, hogy igazi teljesítményeket mutasson fel, van, aki végig akarja csak csinálni az egyetemet, de komolyabb befektetést nem tud tenni, és hát sajnos nagyon-nagyon alacsonyan javadalmazottak az egyetemi oktatók, és azért arra kényszerülnek, hogy számos más helyen vállaljanak munkát, és ebből az fakad, hogy igazából nem mindig tudnak jól teljesíteni az egyes helyeken. Függetlenül attól, hogy vannak kitörési pontok, vannak fantasztikus eredményeket produkáló kutatóhelyeink és egyetemeink is, valójában az egész az egy gúzsba kötve táncolást jelentett, és ezt a gúzsba kötve táncolást akarja feloldani ez a modellváltás.
Ez a minőségi elmaradás, vagy minőségi gond, ez érvényes egyaránt az oktatói gárdára és a hallgatói oldalra is? Mert hogy azért, ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, bár ugye nagyon sok bírálat vagy kritika érte a kormányt, hogy csökkenteni akarja a felsőoktatás súlyát, csökkenteni a felsőoktatási férőhelyeket, inkább a szakképzés felé terelni a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, de hát azért összességében talán kijelenthető, hogy mégiscsak tömegessé vált az elmúlt évtizedekben a magyarországi felsőoktatás, ez azt is jelenti, hogy tömegoktatás lett, ami óhatatlanul bizonyos minőségi kérdéseket is felvet.
Hát így van, ez okozott problémát. Én még a 70-es évek közepén úgy kerültem az egyetemre, hogy az adott korosztálynak a 10%-a tudott bejutni a felsőoktatásba. Most már ennek a többszöröse tud jelen lenni, és valóban tömegoktatássá vált a felsőoktatás, és tulajdonképpen a minőségi képzést mindenféle kitörési pontok tudják biztosítani, például a szakkollégiumok, vagy a tudományos diákkörök, ahol van igény arra, hogy a kutató, a professzor és a hallgató összekapcsolódjon, és érdekeltek abban, hogy jó teljesítményt nyújtsanak, de ez nem igaz, és nem tud igaz lenni az az egyetem teljes egészére. Tehát ha az egyetem irányítását felszabadítjuk, ha azt mondjuk, hogy mindenki érdekelt abban, hogy jó minőségi versenyképes teljesítményt állítson elő, és ez megfelelő javadalmazást is tudunk párosítani, sőt, most az Európai Uniós pénzekből talán meg lehet támogatni az egyetemeknek a fejlesztését is, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy kitörési pontot kínálunk fel az egyetemek jelentős részének arra, hogy Magyarország húzó ágazataként Magyarország versenyképességét segítse elő.
Különösen fontos, hogy a továbbtanuló középiskolás diákok az érettségi után ne külföldi egyetemet válasszanak hazai intézmények helyett. Erről is beszélt a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos. Most folytatódik az interjú Stumpf Istvánnal.
Ha azt mondjuk, hogy nemzetközi szinten is versenyképes egyetem, annak mik lehetnek a kritériumai? Ugye nagyon nehéz ezt exakt módon mérni. Vannak különböző felsőoktatási rangsorok, egyetemi rangsorok, meg hát vannak ugye külföldi egyetemek esetében évtizedekre, évszázadokra visszanyúló hagyományok, de azért ez nagyon exakt módon nem mérhető, mint mondjuk egy ipari teljesítmény, vagy a bankszektorban, vagy az informatikában mérhető teljesítmény, mert ugye nagyon sokan megkérdőjelezik a különböző felsőoktatási rangsorokat, amik nagyon más és más szempontból pontrendszer szerint mérnek és készülnek.
Valóban nagyon vitatottak ezek a rangsorok, de mégiscsak működnek, és ezért szerintem ehhez való igazodás, tehát a tudományos publikációk száma, az egyfőre a tanár és a hallgató viszonynak a dolga, a kikerülő Nobel-díjas kutatásoknak az esélye, a nemzetközi programokban résztvevő kutatás minősége, a felsőoktatás finanszírozása és infrastruktúrális ellátottsága, ezek mind-mind olyan szempontok, amelyek a versenyképességet javítják, és ezt akarja ez a modellváltás is előidézni. És hát azért Magyarországon nem véletlenül nagyon nagy a vonzereje az orvostudományi egyetemeknek. Elsősorban azért, mert a klinikákkal együtt olyan speciális képzési lehetőséget kínálnak az orvostan hallgatóknak, amely nem minden országban, vagy nagyon kevés országban van jelen, és nem véletlen, hogy a klinikák körül alakult ki a legélesebb vita a jövőt illetően.
Ha megnézzük ezeket az ön által imént említett szempontokat, oktatók, hallgatók aránya, egy oktatóra hány hallgató jut, oktatói publikációk, azok idézettsége, vagy mondjuk a kutatói tevékenység, ami azért különösen fontos egy egyetem viszonylatában, akkor hol vagyunk leginkább lemaradásban?
Egyre inkább lemaradásban vagyunk a nemzetközi szinten történő publikációk elfogadottság, elismertsége tekintetében. Szerintem a hallgatóink versenyképességét illetően nagyon fontos lenne, hogy itthon tartsuk a hallgatóinkat, a jó, a tehetséges hallgatóink ne külföldi egyetemeken folytassák a középiskola után a tanulmányaikat, de ahhoz az kell, hogy annak az egyetemnek itt Magyarországon legyen reputációja, kitűnő tanárok tanítsanak itt, és jó legyen oda járni, tehát a hallgatói közeg is megfeleljen. Van jó néhány egyetemünk, ahol a kampusz alkalmas arra, hogy nagyon jó versenyképes tudást tudjanak átadni, és jól is érezzék magukat az egyetemisták az alatt a 3 vagy 5 év alatt, amelyet az egyetemen töltenek. Tehát szerintem szinte minden területen komoly javulást kell elérnünk.
Jó gyakorlatok, nemzetközi példák honnan jöhetnek elsősorban? Ugye itt szokták emlegetni a finn, hát ugye azt a minden oktatási szinttel kapcsolatban a finn modellt szoktuk emlegetni. Itt finn és portugál mintákat is felszoktak hozni példaként. Hol vannak leginkább jó gyakorlatok, ahol ez a modellváltás már meg is hozta az eredményét mondjuk?
Hát leginkább Finnországban van, ott szerintem számos elemet az alapítványi átalakulás tekintetében a magyar kormányzat is figyelembe vett. Az osztrák például a felsőoktatás finanszírozásában ez a bizonyos háromlábú finanszírozási modellnek a megteremtése, de Hongkong is egy nagyon érdekes mintát tud kínálni, mondjuk a távol-keletről nézzük ezeket a folyamatokat. Tehát az európai példák közül elsősorban az északi példák azok, amelyek sikeresek, és én úgy gondolom, hogy Magyarország számára, mint kis ország számára az egyik legfontosabb erőforrás az az intellektuális kapacitás, amivel az ország rendelkezik, és ezt leginkább az egyetemeink tudják megjeleníteni, ezért fontos jövőbe beruházásként felfogni az egyetemek fejlesztését.
Nyilván, hogy itt azért anyagi források tekintetében is nagyságrendekről van szó, és nyilván ilyenkor azért szóba kerül, amikor egy minőségi ugrásról vagy minőségi váltásról beszélünk, az egyetemi szférában oktatók bérezése is. Említette azt, hogy egy kétlépéses béremelésben is gondolkoznak, ami már idén és jövőre megvalósulhat az egyetemi szférában.
Így van, 2015%-os béremelés mellett kötelezte el magát a kormány, ez tulajdonképpen minden egyetem számára lehetővé válik, tehát nem csak a modellváltó egyetemek számára, és hát én azt gondolom, és ezt mutatják a már modellt váltott egyetemeknek a példái, hogy belül is meg tudják teremteni a teljesítmény érdekeltségnek a rendszerét, ami mindenképpen egy jelentős bérmódosulást is jelenthet a korábbi nivelláló bérrendszerhez képest, tehát itt is nagyon sok fog múlni azokon a szereplőkön, tehát a kuratóriumon, az egyetem szenátusán, a hallgatói együttműködésen, hogy hogyan fogják kialakítani azt a feltételrendszert, amelyik minőségi teljesítményre sarkalja az ott lévőket.
Vajon hallgatói oldalon mit is jelent majd ez a modellváltás? Voltak ugye önköltséges és ösztöndíjas helyek az egyetemeken, ez marad a modellváltott egyetemeken is? Tehát lehetőség van, illetve lehetőség lesz ösztöndíjas helyekre is?
Így van, hát az állam egy 15-20 éves keretszerződés keretén belül, egy 3-5 éves rövidtávú szerződésben megteremti a képzési támogatásnak a feltételeit, ezt mondtam, hogy ez 3 lábra állítja. Az egyik lesz tulajdonképpen a hallgatókat rendel meg az adott egyetemekről, és ennek biztosítja az ösztöndíját, és erre még ráépít támogatásokat, ugyanakkor a tudományos kutatáshoz is hozzájárul, és a harmadik eleme pedig az infrastruktúra fejlesztése lenne ennek a háromlábú képzési támogatási rendszernek. Tehát az állam nem vonul ki a modellváltás után sem a felsőoktatás finanszírozásából, sőt, hát az derült ki, hogy már a modellváltott egyetemek esetében is legalább 50-60-70%-os finanszírozással függően az egyetemektől részt vesz az állam. Ez alól talán részben kivétel a Corvinus Egyetem, amelyik egy igen jelentős részvényjuttatást kapott, és ő vele nem köt ilyen típusú keretszerződést a magyar állam, tehát nem vásárolja meg a hallgatói helyeket, vagy nem finanszírozza a hallgatói ösztöndíjakat, hanem maga az egyetem ír ki ilyen ösztöndíjakat.
Ilyen Corvinus ösztöndíj lesz, amit kifejezetten az alapítvány ír ki. Azért maradva a Corvinus Egyetem példájánál, én éppen a közelmúltban készítettem egy interjút a Corvinus Egyetem oktatási rektor helyettesével, és hát azért ebből az interjúból azért az derült ki, hogy akik önköltséges vagy költségtérítéses helyeken tanulnak majd a jövőben a Corvinus Egyetemen, hát azért nekik igen mélyen a zsebükbe kell nyúlni, még hogyha tudjuk, hogy van egy igen kedvező feltételekkel felvehető diákhitel a képzési költségekre, és hát azért tavaly előtt 50% körüli voltak említett Corvinus Egyetemen az állami ösztöndíjas hely, most nem tudom, hogy ez majd hogy fog alakulni, viszont a költségtérítés az olyan 6-700 ezer forint lesz egy szemeszterre vagy egy fél évre, és azért ez lehet, hogy mégiscsak komoly terhet jelent diákok számára.
Ez valóban korábban is elég magas volt az önköltséges hallgatóknak a részvétele.
Azért ennek körülbelül a fele volt a Corvinus Egyetemen.
Igen, tehát nyilvánvalóan ahhoz, hogy jó nemzetközileg ismert tanárokat meg tudjanak szerezni, magas minőségű oktatást tudjanak biztosítani, ahhoz igen komoly beruházás is kell, tehát az megemeli az oktatási költségeket. Ezért vannak azok a ösztöndíjak, amelyeket a Corvinus felajánl, hogy tehetséges hallgatóknak, hátrányos helyzetű fiataloknak megteremtse a lehetőségét, hogy függetlenül az anyagi helyzetüktől be tudjanak jutni egy ilyen...
Összességében azért nem kell attól tartani, hogy most már nem csak a Corvinus Egyetem vonatkozásában, hanem egyébként is akár más modellváltó egyetemek példáját említve, esetleg nagyon sokaktól elzárják az utat a felsőoktatásba jutástól. Hadd idézzem, vagy hadd hozzam példaként az ön személyes életútját, vagy személyes példáját. Ugye ön egy kis faluban nőtt fel, majd Sárospatakra járt gimnáziumba, vagyis klasszikus első generációs értelmiségi. Adottak lehetnek ezek az utak mondjuk 2021-ben, vagy 2025-ben majd eljuthat például az ön falujából Hercegkútról, vagy mondjuk Nyíradonyból egy nem túl tehetős, nem értelmiségi hátterű család, amúgy egyébként tehetséges, jó képességű gyermeke valamelyik ilyen minőségi modellváltott egyetemre tanulni?
Többek között azért vállaltam el ezt a feladatot, hogy ezt biztosítsuk az új rendszerben is. Én hiszek abban, hogy a magyar felsőoktatásnak biztosítani kell a mobilizációt azon rétegek számára is, akik nem születtek a legjobb körülmények közé, és meg vagyok győződve róla, hogy azok az ösztöndíjrendszerek, amelyek már a modellváltott egyetemeknél is működni fognak, azok alkalmasak lesznek arra, hogy a tehetségeket finanszírozni lehet, csak külön tehetségmenedzselő programot kell, hogy készítsen minden egyetem, és azt gondolom, hogy a tehetségek megtalálása, azonosítása, számukra nagy esély kínálása az egyetemeken, ez minden egyetemnél versenyképességi feltétel. Én azt abban bízom, hogy az egyetemek versenyezni fognak a nagyon jó képességű hallgatókért, és már a középiskolákban megpróbálják megkeresni azokat az embereket, akiket a felsőoktatásra lehet csábítani, mint ahogyan a mi esetünkben is Sárospatakra lejártak a szegedi egyetemisták, hogy bennünket a szegedi jogi karra csábítsanak, és most is van számos olyan intézmény, amelyik már középiskolában figyeli a különböző hallgatókat, és ajánl fel számukra lehetőségeket arra, hogy bejussanak a felsőoktatásba.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!